amit így a Zöld Klub vezetése közben tanultál meg valamelyik vendégünktől, és bevitted az életedbe?
Rengeteg dolog, igen. Például a kertészkedés, hogyha már említettük, ugye a kertészkedéssel kapcsolatban rengeteg olyan dolog van, ami itt a Zöld Klubban derült ki számomra.
Nekem pedig a ruha újrahasznosítása, emlékszel, voltak nálunk a farmeros csajok. Azzal kapcsolatban támadtak. Hát, szenzációsnak nem nevezhető, de jó ötleteim. Akkor most hírek?
Igen.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Hara Pucca 3 alatt megnyílott a kutya tár. Ugye emlékeznek Vörös Sándor kiváló gyerekversére? Nos, ennek a versnek a keletkezése szorosan kötődik a híres Szent István király múzeumhoz Székesfehérváron. A Székesfehérvári múzeum története pedig szorosan kötődik Kovalovszky Márta és Kovács Péter művészettörténész házaspár életéhez és sorsához. A Dobszerda következő vendége Kovalovszky Márta. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia vele együtt várja önöket szerda este 7 órától a Dobszerdában.
Következnek a Klubrádió hírei.
14:30, jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament az alapjogok magyarországi helyzetéről szóló állásfoglalást. A plenáris ülés 701 képviselő jelenlétében 370 igen, 249 nem és 82 tartózkodás mellett fogadta el a Tavares jelentést. Az immár az EP hivatalos álláspontjának tekinthető dokumentum több ajánlást fogalmaz meg, mind az uniós intézmények, mind Magyarország számára. Orbán Viktor már reagált is a kormány számára kedvezőtlen strasbourgi döntésre, azt mondta, súlyosan sérti és korlátozza Magyarország függetlenségét a jelentés, melyre a Fidesz frakció kezdeményezésére várhatóan holnap határozatot szavaz meg az országgyűlés, válaszul az Európai Parlamentnek. Az Együtt PM Szövetség szerint a Tavares jelentés ilyen nagy arányú megszavazása egyértelműen jelzi, hogy immár egész Európa, beleértve a Fidesz saját pártcsaládját, az Európai Néppártot is, kihátrált az Orbán kormány mögül. Tévedett Varga Mihály, sorra jelentik be a pénzintézetek, hogy áthárítják a rájuk kirót újabb terheket, megemelte díjait az Erste Bank és a DRB Bank is. A nemzetgazdasági miniszter 2 hete jelentette be, hogy augusztus 1-től duplájára nő a készpénzfelvétel esetében a tranzakciós adó, és eltörlik a 6000 forintos maximumot, átutalásnál és csekkbefizetésnél pedig 2%-ról 3%-ra nő az illeték. Varga Mihály akkor azzal nyugtatta a nagyközönséget, hogy a verseny miatt a pénzintézetek nem fogják áthárítani az új terhet. Derült, száraz időben 29 fokig melegedett a levegő, éjjel délnyugaton erős felhősödés kezdődik és zivatarok is előfordulnak. Keddig tart a nyárias idő, de péntektől már viharos zivatarok is kialakulhatnak. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Eurózóna. Az Európai Unióról. Péntekenként 13 órától. Zöld Klub. Pontosan, szépen, ahogy a csiga megy a réten.
A Balkán, meg a Flor, meg a Csikósos. Lenne kedvem lenni magának.
Bocsikusok, agulyások bőgatyába járnak, azok élik világukat, akik ebben hálnak. Lám én szegény szurga legény, csak egyedül hálok, akár mered tapogatok, csak falattal válok. Mindenkinek van babája, csak én nekem nincsen. Kinek kettő, kinek három, nékem egy sem sincsen.
magánál élni, égni nagylágon, lazábban, mint a nadrágom. Nincs semmi ok a pánikra, ha van nálam pálinka. Induljon a zsivány tánc, felváltok a hajadon, királylány. Hey, mulatni mindig van miért, amit megér, csak az maradt él. Oh, ne sajnáld a csókot, ne sajnálj semmit, ha jó volt. Lehet egy, de lehet tíz, mire újra kóstolom a szerelem ízét. Ha tudtok róla, nekem szóljatok, a beszelevem csibész, na jó napot.
Vacsizmusok, vanuljások, bűgatyával járnak. Azon élik, világutat, akik ketten állnak. Lám egy szegény szúrban én csak egyedül hálok. Akár mered tapogatok,
Hatékony háznapok, nyisson ön is címmel kampány kezdődött Magyarországon és az Európai Unió további 9 országában. A kampány legfontosabb célja, hogy kézzelfogható tapasztalatot nyújtson az alacsony energiaigényű épületekről minden érdeklődő számára. Ehhez azonban előbb fel kell térképezni a hazai állományt. A telefonnál a Green Dependent intézet egyik vezetőjét, Vadovics Kristófot köszöntjük, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit.
Milyen épületeket keresnek elsősorban?
Középületeket, illetve magánépületeket, olyanokat, amelyeknek nagyon alacsony az energiafogyasztása. Ugye arról van az egész projektben szó, arról szól ez a Hatékony Háznapok program, hogy 2010-ben az Európai Unió elfogadta az épületek energiahatékonysági irányelvét, amely kötelező jelleggel előírja a minden ország számára. 2018-tól épületek, 2020-tól pedig az összes magánépületek közül csak olyanok lehetnek már, amelyeknek az energiaigénye közel nulla, az energiafelhasználása közel nulla. És hát először első lépésben ezeket szeretnénk feltérképezni, hogy milyen már meglévő olyan épületek vannak, új építésű, illetve felújított épületek Magyarországon, amelyek ennek a kritériumrendszernek megfelelnek. A következő részben szeretnénk ezeket bemutatni a nagy közönség számára.
Itt hatékony házakról beszélnek, de ahogy én végigolvastam az erről szóló anyagokat, én azt hiszem, hogy ezek inkább passzív házak, vagy azok is. Van egyáltalán valami különbség a kettő között?
Van, ez egy tágabb, nagyon sokat gondolkodtunk, hogy magyarul hogy nevezzük el ezt a projektet. Ugye angolul Zero Energy Building, Nearly Zero Energy Buildingnek hívja az európai direktíva, tehát ez közel nulla energiaigényű épületekről van szó, csak ez kicsit ilyen magyartalannak tűnt. A passzív házak is természetesen ebbe beletartoznak azok az épületek is, amelyek plusz energiások, tehát többet termelnek, mint amennyit ténylegesen fogyasztanak.
Ezek az aktív házak?
Igen. Beletartoznak ugye a passzív házak, amelyre ugye a németországi Darmstadt intézet alapján megvan elég szigorúan határozva, milyen energetikai irányszámoknak meg kell felelniük, és természetesen megfelelnek kicsit kevésbé jól teljesítő, de még mindig nagyon jó szigeteltségű és energiaigényű épületek is. Ha köznyelvi nyelvet próbáljuk lefordítani, akkor kb. A pluszos és annál jobb épületekről beszélünk itt.
Bár még egy hónapig lehet jelentkezni, de eddig hány ilyen épületet gyűjtöttek össze Magyarországon?
Most már sikerült 27 épületet összegyűjtenünk. Nagyon az elején járunk ennek a felmérésnek. Szerencsére vannak szakmai partnereink, akik ebben nagyon sokat segítenek nekünk. Egyrészt a Magyar Passzívház Szövetséget, akkor a Passzívház Építők Országos Szövetsége, illetve a Budapesti Műszaki Egyetemnek is az építész mérnök karakter segít nekünk ebbe a felmérésbe, és közösen csináljuk ezt, és próbáljuk ezt az adatbázist kialakítani.
Tételezzük fel. Ja, bocsánat.
Semmi, de csak annyit akartam még kiegészítésként, tehát hogy az adatbázisnak is két célja van, tehát egyrészt szeretnénk egy ilyen szakmai adatbázis kialakítani, másrészt felteszünk egy olyan kérdést azoknak, akik beregisztrálnak ebbe az adatbázisba, hogy hajlandók esetleg majd az ősz folyamán esetleg megnyitni ezeket az épületeket, itt mind a középületek, mind a magánépületekről van szó.
Azt akartam kérdezni, tételezzük fel, hogy én egy passzív ház tulajdonosa vagyok, sajnos nem. De miért éri meg nekem, hogy ebbe az adatbázisba regisztráljak? Miért jó az, hogyha vadidegenek kijönnek hozzám, és rácsodálkoznak azokra a megoldásokra, amelyeket én használok?
Hát most igen, akkor ez a szép választás. Egyrészt az adatbázisba bekerülés, az nem kerül semmiféle egyéb ilyen kellemetlenséggel, ha így fogalmazzuk meg a dolgot. Ott csak arról van szó, hogy szeretnénk egy szakmai adatbázist, hogy egyáltalán túl képet kapjunk arról, hogy hány ilyen épület van, illetve hogy milyen jellegű épületállományra rendelkezik az ország. Másik oldalról pedig mi azt tapasztaltuk mind a passzív ház nyílt napok keretében, amiket már nagyon sok éve szerveznek a passzív ház szövetségek Európa szerte, meg egyéb ilyen programok kapcsán, hogy az emberek nagyon sokszor büszkék arra, hogy milyen jó megoldásokat tudtak kitalálni, egy-egy technikai problémát hogyan tudtak megoldani, és akkor erre természetesen nem az év minden napján, hanem egy adott hétvégén, november elején megnyitják így a házaikat egy pár órára, amikor oda lehet menni és között megtekinteni ezeket a dolgokat. Ez nem egy kötelező jellegű dolog természetesen, tehát hogyha valaki nem akarja, csak az adatbázisba szeretne szerepelni, ez is lehetséges, mert mi arra összekérjük az embereket, illetve középületeket, óvodákat, iskolákat, ezekből is már nagyon sok van, hál' Istennek, akik megfelelnek ezeknek az előírásoknak, hogy nyissák meg és mutassák meg a többieknek, hogy gyerekek lehetséges, ez is megoldható.
Hogy fog ez működni a gyakorlatban? Csoportokat fognak szervezni, vagy az érdeklődő kap egy telefonszámot és megbeszéli a tulajdonossal, hogy mikor mehet?
Kétféle formában fog ez majd működni a gyakorlatban. Egyrészt első lépésben regisztrálni kell mindenkinek erre a hatékonyház.hu honlapra. Hát három adatbázist építünk egyébként, az egyik az a maguk az épületekről szólnak, ezekről a hatékonyházakról. Emellett kialakítunk egy olyan adatbázist, amiben szakértők vannak, tehát kivitelezők, tervezők. A harmadik adatbázis, amit természetesen nem láthat, azok a látogatóknak az adatbázisa lesz, és miután valaki beregisztrált, akkor ott láthatja, hogy melyek azok a házak, és illetve csak azokat a házokat fogja már csak látni értelemszerűen, amelyek vállalják, hogy majd megnyitják november elején az épületeket. És akkor ott ki lehet választani, lehet látni, hogy melyik házban, mit hány férőhely van, amit a tulajdonosok valaki önmennyitja mondjuk a meglévő klasszifázást, és kb. 20-25 ember tud fogadni egy adott napon, akkor ezen a honlapon keresztül lehet látni, hogy még 15 hely van, ahova le lehet menni. Tehát az egyik lehetőség, hogy így be lehet regisztrálni, és akkor így a beregisztrált embereknek jutatjuk el a címeket, hogy hova lehet elmenni. A címek egyébként titkosak, hát a honlapon nem fognak szerepelni. A másik lehetőség, amit szintén említett, hogy buszokat szervezünk, és akkor adott 3-4-5 helyre tudunk így az ország területén eljutni együtt közösen, és akkor ott is ilyen szakmai vezetéssel, akár nagyon sokszor maguk szervezők, kivitelezők azok, akik segítenek a lakástulajdonosoknak, háztulajdonosoknak bemutatni az épületet, hogy milyen speciális technikai megoldások vannak.
Ezek mind új építésű a hatékony házak, vagy vannak olyanok, amelyeket hatékonyítottak?
Maga az európai direktíva csak az új építésű épületekre vonatkozik, de mi pont szeretnénk kiterjeszteni, tehát mi szeretnénk bevonni, és már jelentkeztek, hál' Istennek, olyan épületek is, itt értek ilyen panelházakat is, 15-es panelházakat, amelyiket A+-osra, illetve majdnem passzív ház minőségű színvonalúra felújítottak. Tehát itt mi szeretnénk kiterjeszteni, tehát mi nem szeretnénk leszűkíteni ezt a projektet csak arra, hogy az új építési épületekről szóljon, hanem pont azért, mert ugye nagyon kevesen építkezünk, egyrészt a gazdasági helyzet miatt is, másrészt ugye nagyon sokan a felújításba gondolkodnak, és nagyon sokan újítják fel, ugye főleg ilyen több lakásos épületekben a lakásaikat, és nem mindig, sajnos nem a megfelelő színvonalúra sikerül ezt spórolás és egyéb okok miatt megcsinálni. Fölrakunk 5 centi szigetelést, és akkor megnyitjuk mindenkinek a lelke, hogy egy szigetet, de közben igazából tényleges megtakarítások nem történnek, és az energiafogyasztás az épületnek nem javult jelentősen. Szeretnénk olyan házakat bemutatni, felújított házakat is, magánházakat is, több lakásos épületeket is, amelyekben ez jól működik, és megvalósult, és jó irányelvet tudnak mutatni, jó példáként tudnak mutatni lenni a többiek számára.
Hogyha valaki mondjuk személy szerint nem lakik ilyen épületben, de tud olyat, mondjuk egy ismerősét, aki ilyen épületben lakik, akkor is érdemes jelentkeznie?
Igen, feltétlenül. Van a honlapon egy cím, ez egy ilyen Google alapú adatbázisként kezdtük el gyűjteni az adatokat. Igen, itt be lehet jelölni, hogyha ő tud valakiről egy ilyen épületet, akár ismerőse, barátja, vagy valakit, aki tud. És természetesen van egy olyan kérdés is a kérdőívben, hogy a tulajdonos tud erről az egészről, vagy ő jelentkezett, és hogyha nem, akkor mi felveszük személyesen a kapcsolatot a tulajdonosokkal, hogy tudjanak, hogy egy ilyen regisztráció történt. Az adatbázisról magáról el kell mondanom, hogy az adatvédelmi hivatalhoz ez be van jelentve, tehát ez egy hivatalos adatbázis, és természetesen titkosan kezelünk mindent, amihez nem járulnak hozzá a tulajdonosok, hogy ezeket nyilvánosságra hozzuk.
Azt ellenőrzi valaki, hogy ezek valóban hatékony házak-e, hogy milyen energiaosztályba tartoznak?
Természetesen igen, ebben segít számunkra a Műszaki Egyetem. A Műszaki Egyetemnek a professzora és tanára is segítenek nekünk ebben. Egyrészt, hogy a legtöbb ilyen jellegű háznak, munkában csinálták már meg ezeket a felújításokat, illetve az építéseket. Nagyon soknak már megvan az energetikai tanúsítványa. Természetesen ezeknek is utána nézünk, de ugye ezek már egy bizonyító erejű dokumentumok. Amelyeknek viszont nincsen, azoknak vállalták a műszakértem oktatói, hogy ebben segítenek ezeknek a kiszámításában, ellenőrzésében, és hogyha szükséges, akkor természetesen helyszíni szemlét is tartunk ezeknél az épületeknél.
Egyébként külföldön mi újság ezen a téren? Tehát Európában hol helyezkedünk el az alacsony fogyasztású házainkkal?
Nem állunk túlzottan rosszul, de túlzottan jól sem. Maga ez az egész projekt, ez egy belga mintára indult el. Ahogy említettem is, 9 másik európai partner van ebben a projektben. Belgák körülbelül már 7-8 éve csinálják ezt az egész, már ilyen több százas az a bázis, ahol, illetve a maguknak a házaknak a számon meglátogatnak így a nyíltatók keretében évek során. És ezt a mintát szeretnénk átvenni mi is, és meghonosítani. Természetesen a németek, illetve az osztrákok előrébb járnak már ebben a tekintetben, de többi ország tekintetében, ahogy mi látjuk, így a nemzetközi partnereink által nem állunk azért annyira rosszul sem, de azért van fejlődési lehetőség.
Egyébként mire számítanak, hogy hány ház lesz a végén?
Hát mi szeretnénk minél többet. Az elvárás, amit a pályázatban szerényen bevállaltunk, az ilyen 30-35 házat céloztunk meg így a szinten, de hát mi azért bízunk abban, hogy ennek a többszörösét is sikerül azért majd elérnünk így a projekt 2 éve során, és minél már legalábbis a mennyi házat tekint az adatbázisban, meg bízunk benne, hogy több százas, akár ezres adatbázis is sikerül, hogy összegyűjtsünk.
Akkor most mondjuk el a végén, hogy hol lehet jelentkezni, és mindkét fél lehetőségeit soroljuk. Tehát, hogyha érdeklődő látogató vagyok, vagy ha tudok valakit, aki ilyen épületben lakik vagy dolgozik, akkor mit kell tennem?
Akkor látogass el a www.hatékonyház.hu, tehát úgy értem szerenékezet nélkül, és akkor ott ezen a honlapon megtalálható az a link, ahol be lehet regisztrálni, illetve maga az adatbázis is megtalálható, vagy hogyha esetleg ez nem sikerül, akkor a www.intézet.greendependent.org honlapon is megtalálja mi magának a szervezetünknek a honlap, és itt is a kérdőív, illetve a maga honlap is elérhető mindenki számára.
Vadovics Kristófnak, a Green Dependent intézet vezetőjének köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
Klubrádió. Tények, vélemények. Felütés. Alkotók és műveik a klasszikusok vonzásába. Eszes Kinga és Molnár Szabolcs műsora minden szerdán este 8-tól.
Reklám.
Itt számít a véleménye. Gyors közvélemény kutatás a Klubrádióban. Az MLD-as hívással nem csak a tájékozódást, a Klubrádiót is segíti. A kérdés a mai napon a következő.
Ma délután vitatják meg Strasbourgban az uniós képviselők az elhíresült Tavares jelentést. Ön szerint, illetve önök szerint Orbán Viktor képes meggyőzni őket, hogy ne fogadják el a magyar alkotmányozást kritizáló dokumentumot?
Hívja fel a 0691 334 001-es telefonszámot, és ha az ön válasza igen, az 1-es gombot nyomja meg, ha nem, akkor a 2-es gombot. A hívás díja 330 forint. Számítunk a véleményére. 0691 334 001.
Reklám hangzott el. Zöld klub. Pontosan, szépen, ahogy a csilla megy a réten.
Így még az előző interjúra visszacsatolva, én úgy szeretnék jelentkezni az adatbázisba, mint passzív vagy hatékony ház tulajdonos. Lehet nekem, én panellakó vagyok.
Én pedig most rakattunk föl a házunkra szigetelést, egy 10 centis kőzetgyapot réteg került rá, és az nagyszerűen érződik már is. Mondjuk a passzív háztól azért még messze vagyunk szerintem.
És passzivizáljátok még valamivel majd a házatokat? Mit tudom én, ilyen esővízfeldolgozó rendszer vagy olyan ilyesmi?
Hát az ablakokat fogjuk lecserélni szerintem hamarosan, illetve még egy kis belső felújítás következik.
Kicsivel könnyebb nektek, mert egy panelban még akkor is, hogyha mint az előző interjúban elhangzott, lehet egy panelt is hatékonyabbá tenni, de egy panelban sajnos mindenkinek meg kell szavazni ezt a dolgot, és ez egy elég költséges dolog.
Igen, igen. Na de menjünk a Balaton felé, ugyanis a Balaton élővilágával ismerkedhetnek meg az érdeklődők pénteken a Balatoni Limnológiai Intézet nyílt napján Tihanyban. A reggel 9 órakor kezdődő rendezvényen mások mellett G. Tóth László, az intézet vezetője, a Balatonnal kapcsolatos hitekről és tévhitekről tart előadást. Az előadásokon kívül a Balatonkutatás műhelytitkaival, vízkémiai mérések módszertanával, fitoplankton vizsgálattal, elektromikroszkópos bemutatóval, ideg- és izomélettani kísérletekkel várják a természetbúvárokat. Az intézet kertjében és a part mentén vízinövényekkel, illetve a parti öv halállományával ismerkedhetnek meg a látogatók. A telefonnál G. Tóth Lászlót köszöntjük, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, G. Tóth László vagyok.
Fedeznek fel még új élőlényeket a Balaton vizében?
Hát igen, jó kérdés. Igen, fedezünk föl, így van. Tudnilik, az is egy tévhit, hogy a Balatonnak a mikroszkópikus világa, vagy a makrogerinctelen világa, vagy a halállománya már teljes mértékben föl lenne fedezve. Nem azért, minthogyha olyan lények lappanganának még az iszapban, vagy lebegnének a vízben, amivel eddig ne találkoztak volna, hanem sajnos azért, mert újabb, néha inváziós jellegű, más vizekből ide származó lények ütik fel néha-néha a fejüket a Balatonban.
Hit vagy tévhit, hogy bemehetek a Balaton közepére egy pohárral, meríthetek egyet a vízből, és azt nyugodtan megihatom?
Ebben nyugodtan lehet hinni, és meg lehet tenni. Nincs benne semmi és olyan milyen dolog, ami veszélyes lenne.
Milyen téveszmék élnek még a mai napig a Balatonnal kapcsolatban?
Hú, hát rengeteg évről évre fölmerülő ilyen tévhit, téveszme van. Sorolhatnám. Hát például az, hogy amikor rajzanak az árvaszúnyogok, akkor sokan azt hiszik, hogy ezek csípőszúnyogok például. Ez is egy ilyen tévhit. Tehát az árvaszúnyog rajzások azok természetes folyamatai a Balaton vízinek a életének, és hát ezek nem veszélyes lények, sőt, mi több, ezek hozzátartoznak a Balaton ökoszisztémájához úgy, ahogy van, és hát teljes mértékben beépültek a táplálékláncba, és a halaknak is a fontos táplálékát alkotják ezek az árvaszúnyogok. Ezek például nem csípnek, tehát ezek ellen nem is érdemes, még nem is ajánlatos mindenféle vegyszeres szúnyogírtással védekezni. Hát ez egy ilyen. Mondom még további tévhiteket. Például ilyen tévhit volt 5-10 évente felmerül, amikor apat a Balaton, hogy ugye a Sion titokban engedik a Balaton vizét lefele, mindenféle spekulatív céllal. Hát ez is egy tévhit, ilyen nem volt és nem is fordulhat elő. Balatonnak van egy természetes vízjárása, és hogyha aszályos idő van, mint például 2000 és 2003 közt, vagy tavaly előtt és tavaly, akkor bizony sajnos, ugye, mivel nyaranta, hogyha nagyon meleg van, egy centimétert is apad a víz, tehát párolgási vesztesége ilyen nagy, ha nincs utánpótlás, akkor hát sajnos apad, tehát az egy tévhit, amit időnként ugye a média felkap, nem tudom ki, származóan, hogy direkt stikában ugye eresztik a Balatont, hogy a déli partokon a szárazulatokkal lehessen aztán mindenféle spekulatív módon gazdálkodni. Ez is egy ilyen tévhit. Hát ezt merem állítani, hogy nem így volt és nem is van. Egyébként ez a tévhit, ez már 100 évvel ezelőtt is felfelütötte a fejét. Sőt, már 130 évvel ezelőtt is felütötte a fejét. Úgyhogy ilyen, nagyon sok ilyen van, és nagyon szép példák is vannak a hitekre, meg a tévhitekre, hát rengeteg olyan, mit tudom én, kövületeket lehet találni a Balaton környékén, vagy a például a Tihanyi félsziget egyes részein, ez egy csodatos népi mesevilág, ugye kerekedik körülötte ilyen a balatoni kecskeköröm legendája, ugye egy a Panon-tengeri kagylónak a maradványa tulajdonképpen, vagy a Szent László pénze, ugye amely egy ilyen tengeri Numulitesznek a megkövesült maradványa, csak pénz alakú. Ezek köré is ugye a nép és a népmondák nagyon szép regéket kerítettek annak idején.
De hát gondolom, hogy ezek a mesék is elhangzanak majd azon a rendezvényen, amire most beszélgetünk.
14 ilyen tévhitből fogok én egy előadást tartani. A legváltozatosabb tévhitek keringtek az elmúlt 10-15 évben a Balaton körül, és akkor ilyenek miatt minket hívogatnak itt az intézetbe. Hát például mondok egy dolgot, tavaly előtt nyáron egy nagyon kellemes, orgánumú, intelligens, mély férfi hang fölhívott tanárember, hogy több internetes portálon olyan hírek keringenek, hogy a Balatonban fogtak egy cápát, akkor igen, és akkor rákerestem, és kiderült, hogy tényleg van egy ilyen keringő mendemonda, aztán kiderült, még az is ott volt, hogy világhírű óceánkutatók jöttek ide a Balatonra, hogy megállapítsák, hogy ez micsoda, és akkor kiderült, hogy egy ilyen internetes áruházláncnak volt az ügyes fogása, hogy így hívja föl a nagy közönség figyelmét arra, hogy ő miket árul. Egyébként egy ilyen turisztikai szolgáltató cégről volt szó. De volt itt más, hogy mit tudom én, nádi farkasok rohangásznak, meg papagájok, meg mindenféle, szóval. Igen.
Milyen további programok lesznek még ezen a napon?
Hát az van, hogy ugye a mi intézetünk 86 éves, tehát Magyarországnak ez a legrégibb és legelső tudományos kutatóintézet egy Tihanyban. Most ezt ugye a Klebelsberg Kuno alapította annak idején, de már azért is, mert a Balatonkutatás már a 1870-es, 80-as évektől világszintre tört fel. És akkor ugye a első világháború végével, amikor összezsugorodott Magyarország területe, tulajdonképpen itt más nem nagyon maradván, ugye az akkori kultusztárca szellemi tőkét tartott a legfontosabbnak a magyar, hogy mondjam, a nemzet kifejlődése szempontjából, és igenis a betleti konszolidáció után egy-két évben az akkori pénzforgalom 10%-át a hazainak befektették a kultúrába és a tudományba, és így alapulhatott meg a Tihanyi Intézet. Na most ezt szeretnék a látogatókkal érzékeltetni, hogy ez az épület milyen származású, mivel foglalkozunk, és az a megalapítása óta főleg a Balatonnal és az állatvilág élettanával foglalkozunk. Erről mi készítettünk egy gyönyörű szép filmet. A Nemzeti Filmarchívumban megtaláltuk a Balatoni Intézetünknek az alapkőletét, ennek a movie-ját, akkor mindenféle felvételeket, egyebeket, tehát készítettünk egy nagyon szép filmet, ezt is be fogjuk mutatni, és egyáltalán tudatosítani ezt a dolgot. Na most az a tapasztalatunk, amióta az intézet áll, mert rendelkezésre állnak a régi évkönyvek és a vendégkönyvek, hogy az intézet mindig is frekventált volt a látogatók számára. Tehát mindig tudta az ország nagy része, hogy Tihanyban van egy biológiai vagy halbiológiai intézet, és akkor akik erre jártak, mindig kíváncsian dugták ide be a fejüket, és tényleg nagy az érdeklődés. Tehát ezt szeretnénk, hagyományosan már minden évi július 5-én ezt mi megcsináljuk, ezt a nyílt napokat. És akkor jönnek rengeteg diák, tanár, felnőttek, nyugdíjasok, és akkor itt szabadon jönnek, mennek, és élvezhetik a mi magyarázatainkat, meg a mikroszkóp világát. Egyébként még hozzáteszem, hogy ez az intézet olyan értelemben is fontos talán, hogy tudni, hogy például három olyan tudós is dolgozott itt az intézetben, akik később Nobel-díjat kaptak. Az egyik Szent György Albert volt, másik a Paul Weiss. És ugye volt olyan időszak, azt hiszem 1936 vagy 37 nyara, amikor mind a hárman együtt itt dolgoztak Tihanyban, és később mind Nobel-díjat kapott. Tehát ilyen patinás hagyományai vannak ennek az intézetnek.
Nagyon sok látogatót kívánunk Önöknek. Köszönjük.
Köszönjük, és szeretettel várunk mindenkit.
Gétót Lászlót, a Balatoni Limnológiai Intézet vezetőjét hallották. Műsorunk végén ma elmaradnak a színes hírek és a zöld információk.
Viszont köszönetet mondunk a kollégáknak, Erdei Tündének, Józsa Péternek és Rózsahegyi Gabónak, hogy segítettek összerakni a műsort.
Egészségükre.
Viszont hallásra.